Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Orbán Krisztián, az Orient pénzügyi tanácsadó ügyvezető partnere. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Több párt is megjelentette a programját. Melyik a jó? Nem politikai szimpátia szempontjából kérdezem, nyilván érti.
Hát erre nem fogok tudni válaszolni erre a kérdésre. Én azt hiszem, hogy ennél sokkal izgalmasabb talán az a kérdés, hogy mik azok a kihívások, amivel az ország szembenéz. Aztán majd utána meglátjuk, hogy akik kormányra kerülnek, azok ezzel a helyzettel mit tudnak kezdeni. Az én tapasztalatom azt mutatja, hogy talán nem az a fontos, amit programképpen megfogalmaznak az előtte a kampányidőszak alatt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy az izgi kérdés, az izgalmas kérdés az az, hogy mik is a legnagyobb kihívások.
De ebben nincs egyetértés, ezt nagyjából szerintem a csecsemők is tudják, hogy mik az igazi kihívások. A munkanélküliség, a gazdasági teljesítmény, lanyhulása, a versenyképesség visszaemelése, bármelyik óvodába ezt el tudnak önnek mondani.
Hát én azt hiszem, hogy a diagnózis az legalábbis alapvetően megváltozott mondjuk egy évvel ezelőtthöz képest. Tehát, hogyha vagy mondjuk másfél évvel ezelőtthöz képest. Ugye azt gondoltuk, és jó magam is közéjük tartoztam, mondjuk egy 2 évvel ezelőtt, hogy az ország előtt a legnagyobb probléma, vagy az ország számára a legnagyobb problémát az jelenti, hogy az úgynevezett kínálati oldali problémák visszafogják a növekedést. Ez munkaerő kínálat, illetve azok a problémák, amik az adórendszer torzító hatásához kapcsolódnak. Na most ezek a problémák megvannak, csak erre rárakódott egy még fundamentálisabb probléma. És ez pedig az, hogy az a növekedési modell, amire felépítettük az elmúlt 20 évben a magyar gazdaságot, egyébként nem csak mi, hanem egész Közép-Kelet-Európa, ez a növekedési modell úgy tűnik, hogy kifulladt. Abban a felállásban, abban a helyzetben, amelyikben most a világgazdaság leledzik, és amelyik helyzetben valószínűleg az elkövetkező fél évtizedben, vagy évtizedben is akár lesz, ebben az a növekedési modell nem működik. Na ez egy fundamentális probléma.
Akkor megpróbálom megérteni. Mi működtette a befutcsolt, bedőlt növekedési modellt, és milyen azután?
Ami működtette, és azt hiszem, hogy ez a fontos kérdés, amit ön most kérdezett, az, hogy itt Közép-Kelet-Európában volt rengeteg ember, aki nyugat-európai mércével jól képzett volt, de ugyanakkor meglehetősen alacsony bérért dolgozott. Ha úgy tetszik, ugye ezt úgy szoktuk mondani szakszó, hogy olcsó munkaerő volt. Mindehhez jött az olcsó tőke, amelyik a tőkét biztosította ahhoz, hogy a munkaerő valóban munkaerőként hasznosuljon. Hiszen a tőke nélkül az alacsony fizetés az nem jelent más, mint néhány szegény embert. Sok szegény ember önmagában nem generál gazdasági növekedést. Amit látunk az, hogy a tőke az, amelyik eltűnt az elmúlt másfél évben is. Tőke nélkül a sok alacsony fizetésű ember bizony sajnos nem olcsó munkaerőként hasznosul, hanem szegény ember marad. Ez a fundamentális dilemma. Mi történik ezekkel az országokkal, amikor az olcsó tőke, amelyik elérhető volt az elmúlt 20 évben, az egyszerűen nincs. Az sokkal-sokkal kisebb mértékben elérhető, mint korábban. És ez nem csak Magyarország problémája, amit mondtam, ez egész Közép-Kelet-Európája.
Én ezt akarom kérdezni, mennyire nincs ez az olcsó tőke? Közép-Kelet-Európának nincs, Európának nincs, a világnak nincs, mert nyilván ebből más-más válaszok adódnak.
A világnak nincs. Az a helyzet, hogyha nagyon leegyszerűsítve próbálnánk megfogalmazni, hogy mi is történt az elmúlt 15 évben, akkor azt mondhatnánk, hogy kreáltunk egy csomó pénzt, amiről azt gondoltuk, hogy pénz, de valójában kiderült, hogy nem az volt. Kreáltunk egy csomó, ahogy mondani szokták, álpénzt, vagy tréfás pénzt, amelyik Isten igazából arra hiedelemre épült, hogy valóban van mögötte valós gazdasági teljesítmény. Ennek egy nagyon nagy részéről kiderült, hogy nem ez a helyzet. Egyszerűen olyan pénzek voltak a rendszerben, amik, ha úgy tetszik, valós gazdasági teljesítmény nem alapozta meg őket. Ez pedig azt jelenti, hogy most, amikor ezzel szembesültünk, és ha úgy mondjuk a valós gazdasági teljesítmény szintjére megy vissza az a tőkeállomány, ami elérhető a világgazdaságában, akkor az történik, hogy rengeteg kereslet, amely ezen a tőkén alapult, az egyszerűen megszűnik. Az a rengeteg fogyasztási cikk, amit az elmúlt 5-10 évben a világ úgy tűnt, hogy valóban megengedhet magának, amire van elegendő megtermelt jószág, elegendő vagyon, arról kiderült, hogy nincs. Hogyha egy icipicit tovább lépünk, ez azt jelenti, hogy mindazok a kapacitások, amiket azért hoztak létre az elmúlt 15 évben, hogy kiszolgálják ezt az óriási, valójában nem megalapozott keresletet, azon kapacitások egy jelentős részére nem lesz szükség a következő 10 évben. Ha pedig nem lesz szükség a következő 10 évben, az azt jelenti, hogy azokra a munkahelyekre nem lesz szükség a világban a következő 10 évben. nem 5 meg 10 millió emberről beszélünk világszinten, hanem 100 milliókról. És ez adja ennek az egész dolognak a különlegességét.
De ebből az sül ki, hogy a termelés sem megoldás?
Ebből az sül ki, hogy mint ahogy azt korábban is tudtuk, hogyha valamiből sokkal többet termelünk, mint amennyire szükség van belőle, mint amennyit meg tudnak az emberek fizetni, akkor abból nem növekedés lesz, hanem előbb utó egy ideig növekedés lesz, ameddig azt gondoljuk, hogy valóban erre van kereslet, aztán utána túltermelés lesz belőle, és ugye ezt a túltermelési válság kifejezést sokan ismerik, ez egy nagyon csúnya dolog tud lenni, ugyanis nagyon hamar, vagy hát nem nagyon hamar, de egy idő után deflációhoz vezet, az pedig ugye az árak zuhanása, ami pedig egy nagyon romboló tevékenység, ami tényleg a gazdaság szövetét ront. Csolja.
Jó, hogyha ezeket a tréfás pénzeket valahogy elméletileg kivonjuk a rendszerből, akkor valamilyen keresletnek mégis kell maradnia. A legegyszerűbbre gondolok, enni kell.
Így van.
Ídni kell.
Így van.
Ez marad. Termeljünk vizet meg élelmiszert?
Nem. Én nem egy apokaliptikus víziót próbálok felvázolni. Csak hogyha azt mondjuk, hogy korábban az emberek mondjuk Nyugat-Európában átlagosan 3 évente cserélték az autójukat. Most azonban szembesülnek azzal, hogy a megtakarításaik valójában kisebbek, mint gondolták, vagy kevesebbet érnek, mint gondolták, lehet, hogy 4 évente fognak autót cserélni. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon leegyszerűsített modellben, hogy 25%-kal kevesebb autó gyártására lesz szükség.
Jó, erre én azt mondom, hogy szakson, hát én nem szoktam 3 évente autót cserélni, miért nem tudja más is megcsinálni? Hogy...
Tudja, csak van egy nagy gond. Van rengeteg ember, akinek a megélhetése azon múlik, hogy bizony 25%-kal több vagy kevesebb autót gyártunk. És a kevesebbet az azt jelenti, hogy üzemeket fognak bezárni. Egyszerűen azokra a kapacitásokra nem lesz szükség.
Igen, de ők még mindig jobban képzettek, mint általában az iparban dolgozók, nem lesz nekik munkájuk máshol?
Én egy ilyen nagyon makroszinten fogalmazom meg.
Jó, hogyha... én megpróbálom lerántani ezt a mindennapi ember az én szintemre, hogy megértsem a rendszer működését, és én ilyen kérdéseket tudok föltenni.
Persze, nem. Csak én arra próbálok kiukadni, hogyha az összkereslet szintje valójában kisebb, mint gondoltuk, akkor ahhoz előbb-utóbb igazodnia kell az összkínálat szintjének is. Az pedig azt jelenti, hogy kevesebb dolgot kell gyártani, mint amennyire eddig azt gondoltuk, hogy igény van, és ha kevesebb dolgot kell gyártani, még mindig világszinten mondom, nem Magyarország szintjén, akkor az azt jelenti, hogy kevesebb munkahelyre van szükség. Az elmúlt 10 évben bevontunk a világgazdaság vérkeringésébe körülbelül 200-300 millió olyan ázsiai munkaerőt, akik korábban nem voltak részei a globális gazdasági összefüggésrendszerek, a globális gazdasági kereskedelmek.
Nem voltak ott gyárak, nem volt onnan mit szállítani,
így van, belettek, így van, és most így van, valahol földművesként dolgoztak belső Kínában, illetve Dél-Kelet-Ázsia szegényebb vidékein, és most ők is ipari gyárakban dolgoznak. Na most ezekre a munkahelyekre nem lesz szükség, de egyáltalán nem szükségszerű, hogy ugyanazok az állások fognak elveszni, amik az elmúlt 10 évben keletkeztek. Lehet, sőt, bizonyos, hogy egy jelentős részük máshol fog elveszni. És akkor az a nagy kérdés Magyarország számára, hogy visszakanyarodjunk, hogy amikor azt látjuk, hogy az összes munkahely a világban, az összes munkahely száma jelentősen csökkenni fog, akkor ebből a csökkenésből mennyi történik Magyarországon? Mindez úgy, hogy ne felejtsük el, hogy Magyarországnak az egyik nagy rákfenéje már a válság előtt is az volt, hogy túl kevesen dolgoztunk. Túl kevesen dolgoztunk ahhoz képest, mint hogy mennyi embert kell ezen az életszínvonalon eltartani. És itt nem a legális, illegális munkavállalás problémájáról beszélek, hanem általában, aki bármilyen, akár bejelentett, akár nem bejelentett munkát végez. Tehát, hogyha ezt nézzük, akkor van egy óriási problémánk. Eleve kevesen dolgoztunk, ezt növelni kéne ahhoz, hogy fenntartható legyen a rendszerünk, és közben a világban a kereslet az csökken azon termékek iránt, amiket mi is gyártottunk.
Jó, a kereslet szerkezetéből, hogy mit akarunk vásárolni csökkenő ütemben, nem lehet kiszámítani, hogy Magyarországnak honnan kell erőt elvonnia, és mibe kell a következő időbe fektetnie, hogy talpon maradjon?
Hát én azt gondolom, hogy ez a nagy kérdés. Azt gondolom, hogy ez a nagy kérdés, természetesen. Tehát erre a legostobább válasz az lenne, hogyha föltennénk a két kezünket, és azt mondanánk, hogy jó, a világgazdaságban nagyon csúnya dolgok történnek, hát akkor csukjuk be a szemünket,
és itt is következnek. Autógyárakat építettünk büszkén, és borzasztóan boldogok voltunk, hogy idejött, és tényleg nagy eredmény volt, hogy idejött. Csukjuk be.
Hála ég, hát van ennek egy jó rész, meg egy rossz rész. Rossz rész, hogy erről nem mi fogunk dönteni. Nem Magyarországon fog a döntés megszületni arról, hogy a tulajdonos fog jelenteni. A jó része az az, hogy azért az újonnan létrehozott gyárak azok általában korszerűbbek, valószínűleg azért hozták oda ide, mert itt olcsóbban lehet őket gyártani, mint máshol. Tehát pont nem az új autógyárak azok, amik valószínűleg a legnagyobb kihívás előtt állnak. Ugyanakkor az, amit ön sugalt, amit mondott, az nagyon fontos, hogy nagyon át kell gondolni azt, hogy szerkezetileg Magyarországon a foglalkoztatást milyen irányba akarjuk terelni, illetve hát ugye a mindenfajta kapacitás tekintetben milyen típusú működő tőkét próbálunk Magyarországra vonni, és milyen eszközökkel próbáljuk ide vonni. Ugyanis, ha eddig arról beszélgettünk, hogy a közép-kelet-európai régión belül, és akkor lépjünk ide, közép-kelet-európai régión belül verseny van a kapacitásokért, a külföldi tőkéért, akkor most ennek a sokszorosát képzelhetjük el. Eddig rengeteg pénzért volt verseny, most kevés pénzért lesz verseny. Sokkal-sokkal élesebb lesz, mint eddig volt. És a pusztán az, hogyha Magyarország, és megint visszautalok a két évvel ezelőtti helyzethez, hogyha pusztán megtesszük azt, amit két évvel ezelőtt elégnek tűnt volna, hogy leszállítjuk úgy az adóterheket, meg a munkavállalást akadályozó tényezőket, levisszük arra a szintre, mint ami a régió összes többi országában van, ez nem lesz elegendő.
Mert mi nem döntöttük el, hogy mit csináljunk tulajdonképpen. Igen. Erre a kérdésre nem válaszoltak. Nem tudunk kiindulni az adottságainkból. Azt szokták mondani, hogy remek mezőgazdasági adottságaink vannak. A másik, amit már nem szoktak ennyire dicsérni, de azért még kicsit dicsérik, a tudományos kapacitásunk. Ezt a kettőt szokták összeegyszerűen mondani. Van más?
Van más, de én azt gondolom, hogy amiket ön felvet, ezek valóban azok a típusú gondolatkísérletek, meg azok a vizsgálatok, amiket el kell végezni. Azt is azért fontos látnunk, hogy ebben a tekintetben általában a mindenfajta állami döntéshozóknak rendszerint, és most nem Magyarországról beszélek, hanem általában nem igazán jó a siker szériája, nem igazán sokszor fordult, pontosabban rengeteg példát tudunk arra, hogy egy állami döntéshozó vagy állami döntéshozó kitalálták azt, hogy na, akkor most ide építünk egy várat, hogy a Monty Pythonra utaljak, vagy pedig kitaláltak azt, hogy miért lesz jó egy adott iparágnak az adott országban, és katasztrófa lett belőle. Úgy katasztrófa, hogy rengeteg pénzt elköltöttek, és nem lett belőle ez. Tehát ez egy sokkal nehezebb folyamat, mint elsőre tűnik. De ennek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy meg se próbáljuk. Én azt gondolom, hogy meg kell próbálni, pontosan ezeket a gondolatkísérleteket kell végig folytatni. Ön felvetette a mezőgazdaságot. Azt gondolom, hogy a mezőgazdaság feltétlenül egy olyan terület, ahol Magyarországnak sokkal többet kéne próbálkoznia, mint amit eddig próbálkozott.
De milyen formában? Nagyüzem, egyéni gazdaság, gépesítés, munkaintenzitás, melyik?
Én azt gondolom, hogy ez így önmagában, maga ugye, én azt gondolom, hogy van itt egy mítosz a nagyüzemű mezőgazdaságról. Kétségtelenül igaz az, hogy bizonyos tevékenységek, például gabonának a termesztése, azok valóban nagyüzemi keretek között vihetők a legjobban és a legnyereségesebben. Azonban van egy csomó olyan terület a mezőgazdaságnak, a biogazdálkodástól kezdve a kertészeten át, és még sokat mondhatnánk, hogyha belemennénk részletekbe, ahol sokkal inkább a kézi munka, az emberi erő által elvégzett munka, sőt, a szakképzett munka az, amelyik a hozzáadott értéket adja. Uh-huh. Nyilvánvalóan Magyarországnak itt kéne keresgélnie, mert nem leszünk versenyképesek mondjuk egy tagba lévő 5000 hektáros amerikai nagygazdasággal. Magyarországon ezt nem lehet reprodukálni. Uh-huh. Éppen azért nem gabonában, nem búzában kell feltétlenül versenyeznünk az Amerikai Egyesült Államok, vagy Új-Zéland, vagy Ausztrália mezőgazdaságával.
De az a pici tőke, a csökkenő tőke, amiért értelemszerűen egyre nagyobb lesz a verseny, az miért finanszírozna Magyarországon mondjuk biogazdálkodást a gabona termesztés helyett, meg a génkezelt kukorica egymás helyett?
Hát most visszakanyarodtunk az államhoz, az állam problematikájához. Nyilvánvalóan nagyon kevés olyan terület van, ahol Magyarországnak olyan adottságai lennének, ahova csak önmagába ezen adottságok miatt ömlene a tőke. Úgy konkrétan ilyet nem is tudnék mondani, hiszen akkor az már mind itt lenne. Van néhány terület, például a mezőgazdaság ilyen, ahol vannak bizonyos természeti adottságaink, amik lehetővé teszik azt, hogy valóban ez kihasználásra kerüljön egy kicsit okosabb gazdaságpolitikai támogatás mellett. De még ez is egy olyan terület, ami összgazdasági szinten nem fogja Magyarországot megváltani. A helyzet az, hogy igazából a Magyarország ugye egy közepes méretű ország, egy nagy világgazdaságban és egy nagy Európai Unióban. A helyzet az, hogy az egyetlen egy igazán jelentős tőkével és megfelelő eszközökkel rendelkező tényező Magyarországon belül ahhoz, hogy ez befolyásolja, az a magyar állam. A Magyarországnak az egyetlen versenyelőnye hosszú távon az lehetne, mint minden ilyen méretű országnak, aminek nincsenek komoly természeti kincsei, ha a magyar állam mint döntéshozó, mint gazdaságtámogató, szofisztikáltabb, jobb lenne, mint a többi állam. De több borzasztó messze vagyunk.
De ez egy hát nagyon szerteágazó óhaj, hogy szofisztikáltabb, meg jobb lenne. Persze, ez mind nagyon jó lenne. Milyen az a szofisztikáltabb, meg a jobb?
Az többek között, ugye, hogyha tényleg csak a gazdaságpolitikai részt nézzük, és nyilván itt nem csak a gazdaságpolitikáról van szó, akkor legalább két akkor azt mondanám, lépjünk csak egy pillanatig vissza. Az ilyen közepesen fejlett országoknak, mint amilyen Magyarország, alapvetően kettő olyan strukturális problémája van, amit nagyon-nagyon nehéz meghaladni. Az egyik a tőkehiány, erről már beszéltünk, a másik pedig az intézményi rendszer problémái. És gyakorlatilag ez az, amit olyan egyszerűsítve azt mondok, hogy az állam. Az intézményi rendszer problémáival sok problémát sorolhatnánk fel, de én hadd ragadjak ki kettőt, amit én különösen fontosnak tartok. Az egyik az az, hogy ahol a magyar állam jelenleg beavatkozik a gazdaság folyamataiba, ott túlságosan avatkozik be, és rendszerint rosszul. Legjobb példa erre az adórendszer, de mondhatnánk az abszolút túlszabályozottságát a gazdasági életnek, az illetékrendszert is nevezhetjük. Tehát ahova a magyar állam ma erőteljesen, nagy testtel beavatkozik, ott az rendkívül rosszul tesz.
Bocsánat, de ez nem csupa olyan terület, adó és illetékrendszer, ami az állam bevételeit, a működési költségeit teremti meg? Hát hova tudna még beavatkozni szegény ezen kívül?
Nagyon sok helyre. Mondok egy másikat, amelyik problémát jelent, ez a túlszabályozottság. A túlszabályozottságnak Isten igazából ma Magyarországon az egyes számú oka az, hogyha egy kicsit a mélyére ásunk, hogy rengeteg olyan bürokratikus szerv van, amelyik a saját túlélése érdekében tart fenn, és kreál új feladatokat.
Az csinál magának munkát, ezt
csinál magának, így, akkor ezt ismerjük. Ez az egyik része. De van egy másik része, amelyik Magyarországon probléma, hogy vannak olyan területek, ahol bizony a magyar állam nem avatkozik be, holott ott sokkal célzottabb, sokkal okosabb tehát egyrészt célzottan és okosan, másrészt viszont be kéne avatkozni. Magyar iparágokban, Magyarországon működő iparágok között rengeteg működik monopol vagy oligopol szerkezetben, amelyik, ha nem is tudatosan, de mindenképpen az ország erőforrás allokációját az optimálistól messze viszi. Az egy teljesen szürreális helyzet, hogy lehetnek iparágak Magyarországon úgy, hogy tartósan egyfajta monopol vagy oligopol járadékot húznak a mindenkori fogyasztók, illetve sok esetben a magyar kis- és középvállalkozók kárára.
Csináljon az állam versenytársakat?
Az állam első lépésben legalábbis próbáljon meg sokkal határozottabban fellépni versenyjogi keretek között. Azt mondom, hogy a versenyhivatalában az utóbbi években sokat erősödött, ez egy jó hír. A másik dolog pedig például ugye az állami beszerzések ügye, az egy olyan terület, ahol valóban lehetne a hazai kis- és középvállalkozókat előnyben részesíteni, hiszen hol máshol szerezzék meg a működésükhöz szükséges kritikus tömeget, ha ne a magyar állam beszerzéseinek.
A magyar állam és általában az államok elég erősek ahhoz, hogy monopol, oligopol szerkezetekkel szembe azt mondják, hogy nem a te terméket szolgáltatásod kell, hanem ugyanezt összeszedem 40-50-100-500 beszállítótól, a kicsiktől.
A rövid válasz az az, hogy igen. Ugye volt, ez egy nagyon-nagyon divatos felvetés volt a 90-es években, 2000-es évek elején, hogy hú, hát a multinacionális cégek azok erősebbek, mint az államok. Ezt jól látjuk, különösen ugye a mostani helyzet mutatja, hogy ez nem igaz. A végső erőforrásokkal, olyan erő pénzteremtéssel, törvényi szabályozással, amik mind a kettő alapvetően megváltoztathatja a játékszabályokat. Ilyennel a mindenkori szuverén, a mindenkori állam rendelkezik egy adott gazdaság területén.
De elegáns a mindenkori szuverénnek megváltoztatni a játékszabályokat?
Szokás? Én azt gondolom, hogy pontosan ezek azok az idők azok, amikor látjuk azt, hogy az egész világban megváltozott a szabályrendszer. Ha mi nem igazítjuk a saját szabályrendszerünket ehhez a tényhez, hanem próbálunk alkalmazkodni egy olyan világhoz, ami már nincs, akkor igazából a saját sírunkat ássuk meg. Szerintem a kérdés az úgy merül fel, hogy hogyan kell változtatni a szabályrendszereket itthon, nem úgy, hogy kell-e.
Nézzük először a legegyszerűbbtől. Egy átlag választó számára is érthető mondatot meg tudja fogalmazni, hogy hogyan kell megváltoztatni a szabályokat?
Nem.
Nem lehet, hogy nem meri megfogalmazni.
Azért nem tenném, mert én azt gondolom, hogy rengeteg a nyitott kérdés. Tehát, hogy azt úgy körülbelül sejtjük, hogy bizonyos dolgok milyen irányba mennek, de tudni, azt gondolom, hogy senki nem tudhatja biztosan. Aki azt gondolja, hogy tudja biztosan, az vagy látnok, vagy nem tudja, mit beszél. Tehát, hogy itt legfeljebb tapogatózunk irányokat.
Politikusok most sziszennek, amikor hallják, amit mond, mert ők tudják, hogy mit beszélnek. És látják a jövőt.
Jó, nekik. Tehát én azt tudom mondani, hogy az én sapkámban én nem tudom, hogy mi a jövő. Azt bizonyos irányokat az ember természetesen lát, és az nagyon fontos, hogy azokat a bizonyos irányok felé kell súlyozni a magyar gazdaságpolitika, vagy a mindenkori magyar gazdaságnak, a mindenkori magyar politikának a súlyait. Ez természetes, de hát ezt tudomásul kell venni, hogy ez egy ilyen próbálgatás és hibázgatás folyamat, mint mindenfajta politika alkotás, el kell indulni egy irányba, aztán majd ki fog derülni, hogy az az irány jó, vagy nem jó, és készen kell lenni, kellően rugalmasnak kell lenni, hogy az ember adott esetben módosítson rajta valamit. Ez nem úgy működik, hogy most hirtelen azt mondjuk, hogy minden pénzt, egy nagyon, nagyon leegyszerűsített példát mondjak, minden pénzt a mezőgazdaságba, ez nyilvánvalóan őrültség lenne. Meg kell határozni azt a 4-5 területet, amit Magyarország megpróbál nyomni, ehhez a megfelelő támogató feltételeket biztosítani kell, és ahogy megyünk előre, látni fogjuk, hogy mi működik és mi nem működik.
De mi ezt a politikának kell eldönteni? Én, nyilván én. A jó esetben a szakértői társadalom bevonásával, de mi ad elég magabiztosságot a politikának arra, hogy ezt hosszú távra eldöntse? Az első kicsi kudarcok után nem lehet belőle kiszállni, mert nyilván lesznek kicsi kudarcok.
Persze. Én azt gondolom, hogy ez az, ami tényleg, ez az, amitől egy vezető vezető. Tehát az egyik kedves mondás, amit hallottam, az az, hogyha csak azt várnánk a politikustól, hogy pontosan azt csinálja, aki mint ami az össz óhaja a mindenkori népességnek, akkor nem kéne őket választani. Tehát azt, hogy agregáljuk mindenkinek a kívánságát, ahhoz nem kell választott valaki, ahhoz gyakorlatilag sorsol, egy bőven elégne sorsol, nem kéne szavazni. Ehhez képest ugye azt várjuk egy vezetőtől, én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban legyen egy világos víziója, és a vízió irányába lépéseket legyen hajlandó tenni.
De hogy lehet világos vízió, amikor nincs is kitalálva, hogy mit lehet csinálni, míg a szakértői társadalom kitalálta már? Hát most mondja, hogy nem.
Azt mondom, hogy természetesen nincsen bizonyosság, de hát ez az életnek egy velejárója. Ez most egy bizonytalanabb időszak, mint más. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy egy krízis helyzetben az a jó vezető, aki azt tudja mondani, hogy erre van előre, miközben ő természetesen tudja azt, hogy vannak ott pontok, ahol még egyáltalán nem világosak, valamerre elindulunk, és útközben, hogy megint egy képet próbáljak használni, egy mozgó szekeret sokkal könnyebb irányítani, mint egy állót. Uh-huh. El kell indulni valamerre, és utána, ahogyan az ember az információi bővülnek, kell irányítani a szekeret.
Innen folytatjuk a hírek után. Orbán Krisztián, az Orient pénzügyi tanácsadó ügyvezetője, az Aréna vendége.